Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a nap, illetve a kereskedés?
Egyelőre jó a hangulat a budapesti értéktőzsdén, bár inkább azt mondanám, hogy minimális emelkedéssel kezdte a napot a részvénypiac, mindössze 0,1%-os pluszban van a Bux Index, ami elsősorban a Richter és az OTP árfolyamának köszönhető, mindkét papír egyaránt 0,3%-ot javított az első percekben, így a Richter 13.400 forintba, az OTP pedig 46.600 forintba kerül jelenleg. A Magyar Telekom 2.558 forinton stagnál egyelőre, vagyis a tegnapi záróértékével egyezik meg ez az árfolyam. A MOL 5.025 forintos árfolyama pedig 0,3%-os visszaesést jelent tegnaphoz képest.
Napközben jönnek fontosabb hírek?
A befektetők elsősorban a nemzetközi hírekre figyelnek. Ugye holnap kezdődik majd a Fed szokásos éves konferenciája Jackson Hole-ban, ahol fontos jegybankári nyilatkozatok hangzanak el. Ma érkezik egy amerikai inflációs adat a magyar idő szerint a délutáni órákban. Erre is figyelhetnek a befektetők, illetve most már szokás szerint a közel-keleti háború fejleményei azok, amik meghatározhatják a piaci hangulatot.
Forintpiacon mit látunk most? Hogyan kezdi a napot a hazai fizetőeszköz?
A forint is erősödéssel kezdte a napot, és ez azt jelenti, hogy most már egy hónapos csúcsa közelében jár a magyar deviza. 360 forint 55 fillért kell most adni egy euróért, ez 0,1%-kal alacsonyabb a tegnap esti árfolyamnál. Amennyiben a 360-as szintet is átvinné a jegyzés, akkor az valóban azt jelenteni, hogy július vége óta nem látott szinten lenne a forint. A dollár most 309 forintba kerül.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Uniós összevetésben is tartósan alulfinanszírozott a magyar egészségügy és a szociális szféra. Ez derül ki a GKI Gazdaságkutató ZRT legújabb elemzéséből, ami a magyar állami kiadások szerkezetét vizsgálta az Európai Unióban. Kalapos Mihály Molnár Lászlót, a GKI vezető kutatóját kérdezte.
Ez a közvélekedés, miszerint mind az egészségügy, mind az oktatás válságban van, az megállja a helyét. Abban az értelemben mindenképpen, hogy a kormányzati ráköltés, tehát a magyar amennyit az állam hajlandó finanszírozni, az jelentősen csökkent 2010 óta, vagy már 2010-ben is alacsony volt, és nem változott ez az arány. Ugye ezek az arányok jellemzően a GDP-hez viszonyítanak, mert az hasonlítható össze. Ilyen értelemben az egészségügyre a GDP mindössze 4,7%-át fordított a Magyarország 2023-ban és 2024-ben, míg az EU-s átlag ennek a másfélszerese 7,4%. De például a csehekhez képest, ahol 9%-ot költenek erre, ez kb. A cseh értéknek a fele. Tehát magyarul az egészségügy, az orvos béremelés és a nővér béremelések ellenére is jól láthatóan egy elhanyagolt területe volt az előző kormányoknak, nem csak a 2010 utániaknak, de azért jellemzően inkább azoknak.
Milyen következményei vannak ennek?
Hát a sorban állás ugye az egyik legfontosabb következmény, amit látunk. Már a nem annyira jó ellátásért is sorba kell állni, hát vannak olyan ellátások, ahol 8 hónaptól 3 évig kell várni a beavatkozásra. Nyilvánvaló, hogy ez alatt jelentősen romlik a beteg állapota, tehát magyarul mire bekerül az ellátórendszerbe, addigra gyakorlatilag egy rendkívül leromlott betegállomány keletkezik, aminek a gyógyítása még drágább is, mint egyébként, hogyha rögtön foglalkoztak volna a betegekkel. Ez igaz egyébként a megelőző ellátásokra is, tehát például a szűrésekre, hogy hiába szűrik ki a beteget mondjuk rákra, hogyha egyébként a diagnosztika nem képes a megnövekvő betegállományt ellátni, akkor hónapokat vár egyébként a rákkal diagnosztizált beteg arra, hogy CT-hez, MRI-hez jusson. Következésképpen nehéz megjósolni azt, hogy mikor kezdődik el a tényleges kezelés a betegnek, és ez rendkívüli mértékben le is rontja az állapotot, nem ok nélkül viszonylag nagy is a halálozás ezekben a betegségi típusokban. A másik, amit rögtön látunk, hát elég csak bemenni szinte bármelyik kórházba vagy ellátóintézménybe, hogy maga az infrastruktúra is rendkívüli mértékben le van robbanva, illetőleg onnan is tudjuk, hogy probléma van, amikor egyszer csak valaki kapja a jelzést, hogy a megadott időpont mégse él, mert elromlott a ultrahangkészülék, az MRI készülék, a CT készülék, stb. Stb. Tehát, hogy folyamatosan robbannak le az ellátórendszerben azok a gépek, berendezések, amelyek szükségesek lennének az ellátáshoz.
Vagy éppen ugye orvoshiány miatt nincsen éppen...
Ellátás, így van. Igen. Így van. Tehát például műtétek maradtak el korábban amiatt, mert nem volt altatóorvos, most már azért marad el, mert nincs műtős fiú, aki betolja. Egyik oldalon, amit megpróbált a kormány intézni, ugye ez a látványosabb része az orvos béremelés, azzal sikerült megoldani azt, hogy legalább az orvosok vagy a fiatal orvosok ne azonnal külföldön kezdjék a munkát. Tehát magyarul ilyen típusú orvos hiány legalábbis mennyiségi értelemben jelentősen csökkent, persze szakmai értelemben nem, mert azok a hiány szakmák, amik korábban jellemzők voltak, nem annyira csökkentek. A másik oldalon viszont az orvosi kiegészítő személyzet, tehát aki a nővér, a műtős fiú, de akár az igazgatási része az egészségügynek, azok nem kaptak, vagy jóval kevesebb éremelést kaptak, emiatt az elszivárgás nagyon jelentős.
Vizsgálták a szociális szférát is, ott mit tapasztaltak?
Hát a szociális szférára ugyanaz jellemző, mint az egészségügyre. A korábban 2010-ben még a GDP 17,3%-át költöttük erre a szférára, 24-re már csak 12,3%-ot, ami adott esetben még akár azt is jelenthetne, hogy annyira javult Magyarországon a jólét, hogy egyre kevesebben szorulnak rá a szociális védőhálóra, de hát a egyéb adatok nem ezt bizonyítják. Egyre nagyobb a jövedelmi differenciáltság, egyre inkább igaz, hogy a relatív elszegényedés nő, ugye ez a nyugdíjasok esetében teljesen egyértelműen látható, sőt bizonyítható. Például 10-ben körülbelül a nyugdíjasok 5%-a volt relatív jövedelmi szegény, ami azt jelenti, hogy a medián jövedelem 60%-a alatt volt, addigra 2024-re az 5% közel 14%-ra emelkedett a nyugdíjasokon belül. Tehát ők azok, akik ilyen értelemben a leginkább rászorulók lennének még további szociális ellátórendszeri szolgáltatásokra. És ne felejtsük el, hogy mivel a szociális ellátórendszerben levőknek a bérezése rendkívüli mértékben elszakadt még az átlagbérektől is. Ezért nagyon kevesen mennek ebbe a szférába. A létszám túlnyomó része már nyugdíjas korú vagy közel nyugdíjas korú, nehezen is tudja kezelni ezt, hogy azért nehéz fizikai munkát kell közben végezni, például a betegeknek a mosdatását, mozgatását, tehát adott esetben a sétáltatását, stb. Tehát ezeket a megnövekedett fizikai terheket egyre kevésbé képes elviselni a meglevő rendszerben levő dolgozói állomány. Utánpótlás ilyen jövedelmek mellett gyakorlatilag nincs. Ellenben az igények meg egyre nagyobbak. Hát elég csak azt megnézni, hogy mondjuk a nyugdíjas otthonokba való bejutás az körülbelül 10 év. Tehát, hogy ha valaki igényelni, talán 10 év múlva sorra kerülne. Tehát magyarul rendkívül erős igény lenne a szociális ellátórendszer különböző szolgáltatásaira, miközben a másik oldalon meg a teljes leépülés látható.
Mit tudunk arról, hogy mit tervez az új kormány, és hát egyáltalán ezeket a folyamatokat mennyire lehet visszafordítani?
Az egyik oldala az viszonylag talán egyszerűbb, hogyha az egyén oldaláról és a jövedelmek oldaláról közelítjük, tehát például a nyugdíj minimum megemelése, az alacsony nyugdíjak fölemelése, ugye ami terve van, legalábbis 200 000 forintig terjedően a nyugdíjasoknál, illetve a nyugdíjas szépkártya, azért az jelentősen tudná javítani a relatív jövedelmi pozícióját a nyugdíjasoknak. Terve van véve az egészségügyi kormányzat részéről egy erőteljesebb nővérbéremelés, de hát, mint ahogy jeleztem, nem csak a nővérek bérét kéne megemelni, hanem az összes kiegészítő személyzet bérét is. Innentől kezdve viszont egy kérdés, hogy az 500 milliárd forint, amit a terület igényel, ugye, és a választási küzdelmek során ez ígéretként elhangzott, hogy annyival növekszik majd az egészségügynek a kerete, hogy az mire lesz elegendő, hiszen egyrészt béreket kéne emelni, másrészt meglevő béreket kéne karbantartani, tehát az orvos béreket is azért legalább inflációnak megfelelően kéne emelni, mert egy idő után megint csak odáig jutunk, hogy elmennek külföldre dolgozni, és emellett kellene modernizálni az egészségügy infrastruktúráját, ezen belül a gépállományt talán az a legkönnyebb, mert gépeket azért viszonylag könnyen lehet vásárolni, de hát az ingatlanállomány is azért le van bukkanva, tehát azt is kellene, illetőleg hát az egész ellátórendszert ilyen jólét irányba is kéne tolni, tehát például nem biztos, hogy a 6-8 ágyas kórtermek korszaka az a 21. század, valószínűleg ilyen értelemben a minőséget is javítani kellene az ellátórendszeren belül is, tehát nem elég csak, hogy az orvos jól dolgozik, meg a nővér jól dolgozik, hanem olyan körülmények kellenének, ahol a beteg gyógyulni tud.
Monál László, a GKI Gazdaságkutató, az ERT vezető kutatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kilenc óra 18 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk a második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy 2025-ben jelentősen nőtt a vadgázolások száma, de vajon mikor fizet a biztosító? Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Júliusban is emelkedett a használt autók átlagos kínálati ára, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal és a használtautó.hu közös statisztikájából. A járműhirdetési portál brand menedzsere Lőcsei Dániel az Inforádiónak azt mondta, a Skoda Octavia volt a legnépszerűbb a piacon a vizsgált időszakban. Barkóczi Bence összefoglalója.
A mért adatok alapján a hazai piacon megjelenő hirdetések csupán 35,2%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába. Ez egyetlen év alatt 4,6% pontos csökkenést jelent, mondta a brand manager.
A egyik mozgató ok az az, hogy az importja ezeknek a olcsóbb 1 millió, 2 millió forint körüli autóknak már annyira nem érte meg a kereskedőknek, hogy behozzák külföldről, ez köszönhető volt a magas euró árfolyamnak. A másik pedig az, hogy már inkább hosszabb távra, nagyobb elköteleződéssel vásárolnak a potenciális vásárlók autókat, úgyhogy már nem a 1 millió, 2 millió forintos autókkal szemeznek, hanem inkább egy picit kiebb tolják a büdzsét azért, hogy egy megbízhatóbb konstrukcióba tudjanak belevenni.
Az összes hirdetést figyelembe véve az átlagos kínálati ár a tavalyi júliusi 5,43 millió forintról 5,51 millió forintra emelkedett. Lőcsei Dániel kiemelte, ez a növekedési tendencia a következő évekre is jellemző lesz.
Ugye ez köszönhető annak is, hogy a kereslet is egy kicsit áttolódott abba az irányba, hogy inkább egy picit drágább autókat vesznek, ugye kopik is az a réteg, a vásárló réteg, akik olcsóbb autókat szeretnének vásárolni, valamint a kínálata is kopik ezeknek az autóknak. Ez a júliusra történő drágulás még nem annyira drasztikus, viszont hogyha az előző hónapokat megnézzük, akkor ott is történt egy picike-picike drágulás, hónapról hónapra is ezek összeadódnak.
A legnépszerűbb modell az idei évben a Skoda Octavia volt, ami a Ford Focust előzte meg a 10-es ranglistán.
A Skoda Octavia az méltán népszerű hazánkban, ugyanis rengeteg cég vásárolta fel flottaként, nagyon-nagyon sok került a használt piacra, ebből kifolyólag, plusz a magánszemélyek is előszeretettel vásárolják ezt az autót. Egy praktikus, megbízható konstrukció autóról beszélünk, mivel egyre több cég frissítette a flottáját és került vissza a Octavia használt autópiacra, így egyre nagyobb a választék, olcsóbbak lettek, egyre többen vásárolják és keresik.
A brand manager hozzátette, a jobb állapotú autók 10-21%-os felárral jelentek meg a kínálatban, miközben a legkisebb évenkénti értékvesztést a hibrid hajtásláncú modellek produkálták.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
ben mintegy 15%-kal több nagy vadat ütöttek el autóval Magyarországon, mint egy évvel korábban. Az ilyen baleseti károk megtérítésében csak a teljes körű kaszkó, illetve a kiegészítő biztosítás segítheti a pórul járt autósokat, figyelmeztet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Herceg Zsolt összefoglalója.
Egy év alatt 1050-nel nőtt az autóval elütött nagy vadak száma, mondta az Inforádiónak Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2025-ben már több mint 7700 nagy vadot ütöttek el Magyarországon, ami több mint 15%-os bővülés jelent az előző évi adatokhoz képest.
A növekedést részben az okozza, hogy egyre több a nagy vad, részben pedig az, hogy a gépjárművek száma is folyamatosan nő, tette hozzá Papp Lajos, aki szerint nagyon fontos, hogy az autósok tisztában legyenek a vadbalesetek kártérítési felelősségével.
Legtöbb esetben az autós terheli, különösen igaz ez azokra az útszakaszokra, ahol jelzik is a vadak lehetséges felbukkanását, ugye mindenki ismeri azt a bizonyos szarvasos táblát. Ezeknél a figyelmeztető jelzéseknél valóban oda kell figyelni, hát egyrészt nem véletlenül rakják ki, másrészt pedig, ha ott történik a baleset, akkor egészen biztos, hogy a mi hibánk lesz ez. Két olyan lehetőség van, amikor akkor nem az autós terheli a kártérítési felelősség, illetve nem magának kell viselni a kárt. Ez akkor, hogyha nem megfelelő módon történik a vadak etetése, illetve esetleg a vadak hajtása vadászat alkalmával. Ez a eset lehet az egyik. A másik, amikor védett útszakaszokon nem gondoskodnak a gyorsforgalmi utak védelméről megfelelő módon, és ott következik be a kár. De a legtöbb esetben miénk a felelősség, és nem csak a saját kárunkat kell kifizetni ilyenkor, hanem bizony a vadtársaság felé is helyt kell állni. Például az állat értékét is meg kell téríteni, hogyha kérik, bár ettől jellemzően egyébként a vadgazdálkodók eltérnek, tehát nem kérik a kártérítést.
A vadkárok megtérítésében csak a teljes körű kaszkó, illetve a kiegészítő biztosítás segítheti az autósokat, figyelmeztetett Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli végén körbe pillantunk még egyszer röviden a piacokon, a telefonvonalban ismét itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Köszöntelek újra, szervusz, változott-e a helyzet a budapesti börzén, illetve a forint piacán az elmúlt percekben?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Jelentős változásról nem tudok beszámolni, egy picit romlott a hangulat a részvénypiacon és a forintpiacán is. A Bux Index most minimális néhány pontos mínuszban van a tegnapi záráshoz képest, tehát a kezdeti pozitív nyitás úgy tűnik, hogy nem tartott ki sokáig. Elsősorban a MOL 1%-os visszaesésének köszönhető az index gyengülése. 4.990 forinton állnak az olajcég papírjai, ez elsősorban az olajvilág világpiaci árának csökkenésével magyarázható. A Richter 0.2%-os mínuszban 13.330 forinton van. Az OTP viszont 0,5%-ot tudott javítani, így 46.710 forinton áll, a Magyar Telekom 2.560 forintos árfolyama pedig 0,1%-kal magasabb a tegnapinál, és ahogy említettem, a forint piacán is inkább negatív fordulat látszik, a reggeli órákban még a 360-as szintet közelítette az eurójegyzése, most már 361-nél jár, ez minimális gyengülést jelent a forint szempontjából tegnap estéhez képest, vagyis gyakorlatilag a kora reggeli erősödését dolgozta le most néhány perc alatt a magyar deviza, a dollár pedig 309 forint 30 fillérbe kerül.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.